Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Előadás sorozatunknak a második témájához érkeztünk. Négy alkalomra fut időnk, hogy foglalkozzunk a római levéllel, és ez a második alkalmunk. Nagyon nagy fejezet távokat kell átfognunk a harmadik fejezet 23. versétől egészen a 8. fejezet 27. szóló verseig. Azok számára, akik ma jöttek először, szeretném elmondani, hogy ebben az évben mi az evangélium címmel, Pál apostol leveleivel foglalkozunk. Ezeket a leveleket nem időrendben gyűjtötték egybe, hanem fontossági sorrendben, és az első levél a rómabeliekhez írott üzenet, amelyet valószínűleg 57-58 fordulóján írt az apostol, 16 fejezetből áll, tehát viszonylag egy hosszabb levél, és nem túlzás azt állítani, hogy az egész bibliai gondolatrendszer fő pilléreinek a kifejtése itt található. Foglalkoztunk eddig az első előadáson nagyon röviden a bevezetésével a levélnek, majd a 16. és 17. versével, amelyet ott megcsillagoztam, hiszen ez az egész levélnek az alaphangját leüti, amely így kezdődik, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert az minden embernek szól, mondja később, aztán Pál apostol zsidónak először meg görögnek, abban az Isten igazsága jelenteti ki hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember a hitből él. Miért nevezhetjük ezt az egész levelet megzendítő alaphangnak? Azért, mert az egész római levél arról szól, hogy az ember hogy jobbulhat meg, de nem a maga szemei előtt, hanem valóságosan az Isten mértéke szerint, vagyis a levélnek a fő mondani valója a hit általi megigazulás nagy bibliai tanítása. Mielőtt azonban rátérne Pál apostol arra, hogy tényleg minden embernek szüksége van az evangéliumra, és minden ember csak egyféle módon változhat meg, jobbulhat meg hit által, azelőtt megvizsgálja a Bibliát, a kinyilatkoztatást, Jézus Krisztust, mondhatnám még tovább, nem ismerők helyzetét, vagyis amit így szoktunk röviden mondani, hogy a pogányoknak a helyzetét. Erről szól az első fejezet 18. versétől a második fejezet 16. tartó verseiben. Ezt elemeztük a múlt alkalommal viszonylag részletesen. Utána áttér a második fejezet 17. versétől a harmadik fejezet 23. tartó verseiben a zsidó népnek a helyzetére. Mennyiben volt különleges nép a zsidó nép, mi volt a kiváltsága ennek a népnek, ugye a pogányokhoz képest, hogy ismerték az Isten beszédét, az isteni törvényeket, de az Isten törvénye az csak kerete a megváltozásnak. A megváltozáshoz, a megjobbuláshoz el kell jutni odáig, ahova az Isten törvény el akarja vezetni az embert, az ember elveszett állapotának a felismeréséhez, és ezt az elveszett állapotot mondja ki abban a részben, amelyet most is szeretnék felolvasni, tehát a harmadik fejezet 23. versében ez így szól. Mert minnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ez a hallatlan rövid vers azt adja tudtul, hogy azok az emberek is, akik csak a lelki ismeretük szerint ismerik az élet alaptörvényét, a szeretet törvényét, de azok az emberek is, mint a zsidók, vagy a mindenkori választott nép, akik a hitük szerint is ismerik az Isten alaptörvényét, a szeretet törvényét, mégis ennek ellenére mindenki vétkezik. És a vétkezés által, tehát az önzés cselekedetei által az ember szűkölködik az igaz élet gyakorlati ismerete felől, szűkölködik az Isten dicsősége felől. Ezek után indul Pál apostol egy újabb gondolati útra, amelynek tehát most a középpontjában a bűn és a törvény, a bűnből való kiszabadulásnak az egyes fokozatai, és a kiszabadulás fokozataiban elnyert tapasztalatok fognak állni. Ezért a mai előadásunknak ez a címe, hogy a hit megjobbító ereje. Két határkövet meg is jelölhetünk, mert az egyik a 6. fejezetben található, a másik pedig a 7. 8. fejezetben található. Az első a keresztség, néven ismert bibliai gyakorlat és tanítás, a második pedig a megszentelődés, néven ismert bibliai tanítás. Nekem az előadás során főleg a 6. és a 7. fejezetre kell majd, hogy időm legyen, mert ez az egész gondolatmenetnek a súlypontja. Ezért előre is elnézést kérek, de hát a sorozatunk csak 16 részből áll, hogy bizonyos részeken nagyon gyorsan át kell mennem. Ilyen lesz maga a 3., 4. és az 5. fejezet, amelyre a mai alkalommal tehát nagyon kevés szót tudok szánni. Mikor Pál apostol kimondja ezt a döntő tételt, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy megismerje Isten valódi arcát, megismerje az evangéliumot pogányoknak is, tehát görögöknek és zsidóknak is, először megint elébe megy bizonyos ellenérzéseknek és kétségeknek, és a 3., 4. fejezetben azzal foglalkozik, hogy tulajdonképpen ez az út, amit ő most be fog mutatni, és amit le fog vezetni a Bibliából, ez volt az Isten által adott út a bűnbeeséstől fogva. Az, hogy ma emberek ezt nem értik, ugye Pál apostol korában is, ugye a római gyülekezetben nagyon sokan voltak zsidókból keresztényé vált, pogányból keresztényé vált emberek, akik nem értették ennek az útnak minden részét. Ma nem különben nagyon sok ember ezzel, hogy hitáltali megigazulás nem tud sok mindent kezdeni. Mielőtt tehát Pál apostol a kifejtésbe fogna, a 3. és 4., főleg a 4. fejezetben arról beszél, hogy a hitáltali megigazulás volt az isteni tervnek és az isteni szándéknak mindenkori elhatározása. Már az Ószövetségben sem a törvény által változtak meg az emberek. Az Ószövetségnek se az volt az alapja, hogy Isten törvényt ad egy népnek, a zsidó népnek, világosan kinyilvánított tanításokat és isteni akaratot, és akkor ezek az emberek nekiálltak, és hát akkor úgy éltek, ahogy a törvény kérte tőlük. Két életpéldán szemlélteti, illetve az ő vallomásaik által szemlélteti ezt Pál apostol a 4. fejezetben Ábrahám és Dávid életpéldáján keresztül. Náluk boncolgatja azt az ő kijelentéseikből, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és ezt tulajdonítatott neki igazságul. Tehát Ábrahámnál látta az Isten, hogy ez az Ábrahám egy többre, jobbra törekvő ember, és amikor megismertette Ábrahámmal az ő törvényeit, az ő akaratát, akkor az Isten biztos volt abban, hogy ezek az isteni törvények tovább vezetik a megjobbulás útján, vagyis Ábrahám is látta azt, hogy mennyire a megváltóra, a szabadítóra, tehát a messiásra van szüksége. Dávidnál ugyanígy. Dávid már Ábrahám után több évszázaddal élt, ugye Ábrahám az időszámításunk előtti 19. század, 20. 19. század, Dávid az időszámításunk előtti 11. századnak a polgára volt, tehát több évszázad választotta el őket, de mind a ketten hasonlóképpen gondolkoztak, vagyis egyik sem úgy gondolta, hogy a törvény cselekedeteiből meg lehet változni. Ugye a múltkori előadás végén említettem azt, hogy Pál apostol nagyon sokszor kifejti a római levélben, hogy Isten miért adta a törvényt. Ugye a 3. fejezet 20. versében szó szerint is olvashatjuk, hogy a bűn ismerete a törvény által van. Tehát a törvény azt a célt szolgálta, hogy az emberrel világosan belátassa azt, hogy mennyire fogja az önzésének az ember, a szeretettelenségnek, a bűnnek. A törvénynek ez volt a feladat, hogy világos tükröt állítson az ember elé, hogy az ember lássa az elveszett állapotát, és azt, hogy ebből a maga erejéből nem tud szabadulni. De a törvénynek az is célja volt, hogy ezáltal rávezesse az embert arra, hogy vágyakozzék mégis a szabadulásra, amit ugyan saját erejéből nem tud elérni, de van isteni segítség, aki fel tudja emelni az embert, és itt jön be a hit kategóriája, tehát a törvény a hitre vezető mester lett, hogy majd mondja egy másik levélben, a Galata levél 3. fejezet 24. versében, a törvény hitre vezető mester lett, és a hit által az ember erőt kap ahhoz, hogy a törvény szerint éljen, és a törvény cselekedeteit betöltse. Nos, hát Pál apostol arról beszél, hogy ez nem az ő találmánya. Nehogy valaki azzal vádolja, hogy most valami újdonat, új tanítást közvetít. És ez nagyon szükséges egy súlyos, komoly, nagy bibliai tanítás előtt leszögezni, hogy ez nem a Pál hite, meg nem az Apollós hite, meg nem a Péter hite, meg nem a János hite, ez az Isten által adott út, és ez az isteni tanítás, az Ószövetség is ennek jegyében zajlott, és az Új Szövetségben még inkább ez a helyzet, a törvényre mindig szükség van, mert a törvény leplezi le az állapotunkat igazán meglátva keressük a megoldást, és jutunk el a hithez, és a hit által a meggyőződés, az Istenbe vetett meggyőződés által viszont erőt nyerünk ahhoz, hogy valóban a szeretet törvénye szerint élhessünk. Most miután Pál apostol ezt nagyon röviden előrebocsátotta, és mondom, ezzel én részleteiben nem tudok foglalkozni, csak arra mutatnék rá, hogy mennyire fontos egy levélben, egy közleményben az embereket felvilágosítani arról, hogy ez tulajdonképpen a régi és igazi isteni kinyilatkoztatás, és nem valami új tanítást közlünk velük, és ez bizonyítani is, mint ahogy itt Pál apostol az Ószövetség két példáján bizonyítja. Miután ezt tehát levezette, az ötödik fejezet egy hatalmas mondattal indul. És ez az hatalmas mondat így hangzik. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért hatalmas ez a mondat, mert Pál apostol itt egyetlen egy szóval elmondja, hogy annak a folyamatnak, ami idáig elvezeti az embert, aki ráeszmélt már az állapotára, és keresi a megoldást, keresi a szabadulást, és rávetődik a tekintete a hit útjára, és a személyes szabadítónak, a személyes messiásnak, Krisztusnak a voltára, és eljut ő által az Istenhez. Szóval Pál apostol itt kimondja, hogy a megigazulásnak mi a legnagyobb gyümölcse és eredménye. Megigazulván azért hit által békességünk van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A legnagyobb eredménye az Isten megtalálásának az emberi életben a békesség elnyerése. Ugye a Biblia szerint az ember születésétől fogva, mivel a természete hatalma alatt áll az ember, mielőtt nem ismerte volna meg még a törvényt és a hitet és az Istent, az ember egy furcsa, alig elviselhető, de az ember mégis erőt vesz magán és el akarja viselni, szóval egy furcsa, alig elviselhető feszültség és békétlenség állapotában él. Ez a békétlenség nem biztos, hogy úgy fejeződik ki, hogy egy ember csapkod és kiabál, és nem tudom én milyen külső magatartásában is ez, hát szóval szinte kiáltó módon kifejeződik, de egy belső nyugtalanság, egy belső lázadás, egy belső elégedetlenség, egy belső neheztelés, egy belső panasz jellemzi minden ember életét. Ameddig az ember nem talál rá erre az útra, ameddig az embernek nem lesz ismerete Istenről és az ő törvényéről, ameddig az embernek nem lesz ismerete önmagáról és elveszett helyzetéről, és amíg az ember nem vágyakozik igazán Krisztus szabadítására, addig az emberi életben belül valami csillapíthatatlan feszültség rombolja, rongálja az ember életet. Amikor az ember rátalál erre az útra, vagyis a hit által való megjobbulás, megigazulás útjára, akkor az első fogható következménye annak, hogy ő az Isten megtalálta, egy belső békesség lesz. Ebben a belső békességben az egyik legfontosabb dolog, hogy az ember nem tart senkit az ellenségének. Az ember olyan emberekre, akik őt nem értik meg, vagy bántják, vagy még inkább üldözik, vagy ócsárolják, nem úgy tekint, mint ellenfeleire, vagy ellenségeire, hanem ez az ember kezdi megérteni az emberi világ nyomorúságát, és az emberi életek nyomorúságát, mert hiszen ő is ebben az állapotban volt. Őnek is azért volt az élete más, békétlen, feszült, elégedetlenkedő, mert ameddig az ember nem találja meg az Istent, addig nincs békessége. És amikor az ember megtalálja az Istent, akkor ebben a békességben megszületik az a bizonyosság, az a hit, hogy nem válogathatok az emberek között, minden ember iránt kezdeményezni kell a békességet, a szeretetet. Ezt Pál apostol majd egy másik levelében helyezi reflektorfénybe, a második Korintusi levél 5. fejezetében, amikor arról beszél, hogy aki megtalálta Istent Jézus Krisztus által, az új teremtés, az egy új teremtmény. Ugyanazt mondja itt a második Korintusi levél 5. fejezetében Pál apostol, mint Jézus mondott Nikodémusnak János evangélium a 3. fejezetében, hogy az újonnan született, ez egy új élet. Ennek az új életnek a nyitányát pontosan kell, hogy ismerjük. Ennek az új életnek a nyitánya valami belső békesség, amely betölti az embert, és amely sarkalja az embert arra, hogy hát én is ezt az utat jártam. És egy másik ember, aki ilyen, olyan, amolyan, most nem megítélem a másik embert. Most nem elégedetlenkedem a másik emberrel, hanem kezdeményezem a szeretetet, kezdeményezem a megbékélést azáltal, hogy ismertetem, képviselem előtte az Istent. Hogyha ő eljut idáig, ő benne is békesség születik, és az élete megváltozik, és lesz egy új teremtés. Azt mondja ott Pál a 2. Korintus levél 5. fejezetében, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. És a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. És most az Isten már küld téged más emberekhez, és mint hogyha az Isten szólna te általad, mondjad az embereknek, béküljetek meg az Istennel. Szóval az Istennel való megbékélés következménye az emberekkel való megbékélés. Ez, hadd kérdezzem meg önöktől, ez újszerű tanítás? Hát csak egy dologra hadd hivatkozzam az Ószövetségben. Az Ószövetség egyik legfontosabb része a 10 parancsolat. A 10 parancsolat nem így épül fel. Első 4 parancsolat Isten iránti szeretet. Második 6 parancsolat emberek iránti szeretet. Mire mutat a 10 parancsolat szerkezete? Amikor megismertük az Istent, és szeretni kezdjük az Istent, akkor szeretni fogjuk a másik embert. Ez az, amit egy mondatban így lehet kifejezni, az Isten szeretetből következik az ember szeretet. Az Isten megismeréséből, az Isten szeretetéből következik az ember szeretet. És ez nagyon logikus. Én azt hiszem, ehhez nem kell vallásos meggyőződés vagy hit sem, mert hogyha azt a valakit nem vagyunk képesek megszeretni, akitől csak jó jön, akinek csak hálát lehet éreznünk a gondviselése iránt, tehát ha Istent nem vagyunk képesek megszeretni és kibékülni az Istennel, akkor hogy szeretnénk meg az embereket, akiktől olyan sokfélét, sokszor tücsköd, bogarat, nem csak jót, hanem rosszat is kapunk. Itt van tulajdonképpen minden humanizmusnak a csődje is. A humanista eszmerendszerek azt tanítják, hogy szeressétek az embereket. Szeressétek az embereket. Ez embert szeretni nem lehet anélkül, hogy az Istent meg ne ismertük és meg ne szerettük volna. Humanizmusról beszélni, humanizmust követelni, merő szócséplés, üres, tartalmatlan beszéd. Az emberi természet nem képes arra, hogy megbékéljen a másik emberrel, csak akkor, hogyha Istennel megbékélt. És ezért hatalmas ez a mondat, hogy megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, melyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Azért olvasom tovább, mert csodálatosan fejtegeti Pál apostol, hogy miféle békesség ez. Az emberi világ is ismer békességet. Mikor? Amikor egészséges vagyok, jól mennek a dolgaim, és az emberek megértenek. Hát akkor békességben vagyok velük. De azt mondja a Pál apostol, hogy mi dicsekedünk ezzel a békességgel, ugye nem arról van szó, hogy most fennhéjázik vagy dicsekedik, hanem mi bizton mondjuk ezt, hogy ez a békesség, ez nem szűnik meg a háborúságokban sem. Nem szűnik meg a betegségben, a nyomorúságban, a nehézségben, szóval ez egy olyan békesség, amit senki és semmi el nem vesz. Mert azt mondja, ez a békesség, ami Istentől van nekünk, amit ki lehet próbálni, hogy valódi békessége ez. Ez a háborúságokban, a nehézségekben, a próbatételben is megmarad. Miért? Mert ebből a békességből születik egy újabb, csodálatos vonása a hitáltali megigazulásnak. A békesség után a reménység. Azt mondja, hogy a békességes tűrés pedig reménységet szül, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Kedves hallgatók, az emberi filozófia történetben, az emberi gondolkodásban évezredek óta kutatják a békességnek és a reménységnek a nyitját, a miben létét. Éppen a 20. században is volt olyan filozófus, aki külön könyvet írt ezzel a címmel, hogy a reménység. ugye a reménység filozófiája még teológiai irányzattá is vált. Na de mi az igazi reménység? Mi az az igazi reménység, ami a békességből születik? Hát kiben, miben való reménység? Pál apostol rögtön rátér arra, hogy egy igazán megigazult embernek kiben és miben van reménysége. Kiben és miben van az az erős horgonya, ami soha föl nem szakad, ami föl nem tépheti se a békességét, se a reménységét. Jön a hatodik vers, és az egész Bibliának az egyik legnagyobb hasonlata jön most a hatodik verstől. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Vagyis egy keresztény embernek mindig miért lehet békessége, miért nem szűnik meg a békesség, és kiben lehet igazi reménysége? Abban az Istenben, akiről megismerte azt, hogy az Isten annyira szereti őt, és annyira szeret minden embert, hogy az életét kész volt odaadni érte. És akkor elmondja Pál apostol ezt a hasonlatot, azt mondja, hogy igaz emberért talán csak megmerne halni valaki. Hát igazért is ritkán adják oda az emberek az életüket, de azt mondja, hogy ha arról lenne szó, hogy van egy igaz ember, és ne ő halljon meg, hanem én a kevésbé igaz, hát akkor talán még valaki valami hősies elhatározásból az életét adná azért az emberért. Ez talán még az emberi világban is elképzelhető, bár elég ritka dolog. Történelmből se találunk sok ilyen feljegyzést, hogy valaki egy nála igazabbért odaadta az életét. Azt mondja, miért van nekünk nagy békességünk és nagy reménységünk? Azért, mert az a valaki, akiben mi hiszünk, aki a békességet adja, akiben lehet reménységünk, az akkor odaadta az életét, amikor mi még gonoszok voltunk, lázadozók voltunk, ellenségeskedők voltunk. Azt mondja, bizonyára igazért is alig hal meg valaki, de a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét nem abban mutatta meg, hogy a jókért halt meg, hanem mikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Kedves hallgatók, ez a tudat és ez a hit, hogy a hatalmas, örökkévaló és bölcs Isten nem sajnálta az életét. Hogy ő eljött a földre, és a gonoszokért, az ellenségeért is kész volt odaadni az életét. Ez egy olyan hatalmas békességet ad az embernek. Tudnék milyen békességet, hogy akkor én kitől sajnáljam az életemet. Akkor én ellenségemnek tekintsem azt, aki megszól, vagy nem ért velem egyet, dehogy is. Hát ha az Isten félretett mindent, és ő az életét odaáldozta, csak hogy mi mások lehessünk, akkor nyilvánvaló, hogy az Isten ehhez ad erőt, hogy mi is meg tudjuk ezt tenni, hogy mi ne válogassunk az emberek között, hiszen Jézus sem válogatott ember és ember között, ő mindenkiért meghalt. Akkor nekünk se lehet ilyen szemléletünk, hogy eddig éltünk, hogy ezek az emberek nekünk rokonszenvesek, ezek nem rokonszenvesek, ez a barátom, ez az ellenségem, ennek el kell múlnia. Nekem csak egyféle szemléletem lehet, hogy minden ember bárcsak megismerné ezt az Istent, aki által, ha megismeri, újjászületik az élete. Akkor nekem csak egy szempontom lehet, hogy ennek az Istennek az erejével úgy viszonyulni az emberekhez, olyan magatartást fölvenni az emberekhez, emberek iránt, hogy az emberek ezt az igazi békességet és reménységet megismerjék, megértsék és meg tudják élni. És ezáltal lesz igazán emberi az életük. És tulajdonképpen, amit itt Pál apostol aztán tovább fejteget az ötödik fejezetben, azt a hatodik fejezetben már úgy mondja ki, és úgy kezdi a hatodik fejezetet, hogy azt néven is nevezi, hogy az az ember, aki így megismeri Jézus Krisztust, és az ő hite által békessége lesz az Istennel, és a törvény betöltésének a jó ízét, jó tapasztalatát érezni fogja, az az ember dönt véglegesen az életben emellett, az út mellett, az az ember jut el a keresztségig. Tulajdonképpen ez a folyamat, amiről eddig beszélt Pál apostol, egy más szempontból elmondva a keresztség felé vezető útnak a folyamata. Ha semmi más nem ismernénk a Bibliából, csak ezt a római levélnek ezt a pár fejezetét, akkor is meggyőződésünk, világos, erős meggyőződésünk lehetne arról, amit most szinte két lábbal tipor a világ, és a keresztény világ is különösképpen, hogy tudnék, a keresztség az egy felnőttkori esemény. A keresztségre el lehet jutni, A kerességre el lehet jutni keresés, belső küzdelem, a gyengeségünk belátása, a Krisztus hitének a megtalálása, az Isten törvényéhez való visszatalálás után, szóval sok minden előkészítése van a kerességnek. De tulajdonképpen a keresség az egy olyan esemény, amire egy ember érett gondolkodással, felnőttkori döntéssel, választással jut el. Ezt nem lehet helyettesíteni sem a csecsemőkerességgel, sem a gyermekeknek az első áldozásával, vagy bérmálásával, vagy konfirmációjával, mit mondjak még az egyházi szokások közül. Ennek az egyedüli módja és az egyedüli eszköze a Szentírás szerint, hogy ennek a mély belső folyamatnak a beteljesedésekor, amikor az embernek már fogalma van arról, hogy milyen gyenge, amikor az ember látja már, hogy mennyire segítségre van szükségem, no de ki adja ezt a segítséget? Megalázva adja ezt a segítséget valaki? Nem. Hát azt a segítséget maga az Isten Krisztus adja, de úgy, hogy ő az életét adja azért, hogy higgyük el neki, hogy ő értünk él, és nem velünk szemben, hogy nyújtsuk ki a kezünket, és igényeljük az ő segítségét, mert ő minden alkalommal kész segíteni, akkor is, hogyha mi hűtlenek vagyunk, ha mi elkövetünk újabb bűnöket, de hogyha hozzáfordulunk, bármikor kész segíteni, hiszen ő az életét nem sajnálta. Ugye ezt mondja ki majd később Pál így a Római Levél 8. fejezetében, hogy aki mindent odaadott mi érettünk Krisztusban, az mi módon sajnálna valamit tőlünk, mi módon tartana vissza valamit tőlünk. Tehát amikor az ember így megismeri már az Istent, akkor az emberi életben eljön egy döntés és egy választás, hogy én szeretnék ezzel az Istennel élni. Én szeretném ezt az Isten tudatosan segítségül hívni. Én szeretném ennek az Istennek a szövetségesi kezét elnyerni. Na de nekem kell ezért törekedni és küszködni, és hogy az Isten elfogadja az én kérésemet, dehogy is. Hát az az Isten nyújtja, Krisztus nyújtja az ő szövetségesi kezét, az ő halálával, az ő emberi bűnöket befedező áldozatával. Tehát tulajdonképpen itt a 6. fejezetben elérkezett az időpont, hogy Pál apostol a római közösségnek és rajtuk keresztül az egész keresztény világnak világos bizonyságot tegyen arról, hogy mi a keresség. Mi a keresség? Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ha Pál apostolnak a római leveleit nem ismernénk, de a Bibliából egy történetet ismernénk, azt a történetet, amikor Jézus itt elment keresztelő Jánoshoz a Jordánhoz, és itt a Jordánnál meg akart nála keresztelkedni. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ismerik ezt a történetet, hogy keresztelő János vissza akarta tartani Jézust. És azt mondta, hogy hát talán nekem kellene hozzád elmennem megkeresztelkedni, miért jössz te én hozzám? És nem akarta keresztelő János alámeríteni Jézust a Jordánban. Ha valaki csak ezt az egy történetet ismeri, Máté evangélium a 4. fejezetében, hogy Jézus akkor mit mondott, vagy egy mondatot ismer, akkor azt hiszem, hogy annak az embernek az elméjében világosság gyúl egy egész életre. Mert Jézus a következő rövid mondatot mondta. Engedj, mondta keresztelő Jánosnak. Hagyj, engedj, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Jézus a keressége előtt nyilatkozott a kerességről. Jézus a kerességet igazságnak nevezte. Én azt hiszem, hogy ha eljutunk a római levél vizsgálatában idáig, mi is azt mondjuk, hogy ez egy igazság. Mert aki felismerte azt, hogy mennyire gyenge, és mennyire nem tud a maga erejéből jobb lenni, de felismerte azt, hogy Krisztus által micsoda békessége lett, reménysége lett, ereje lett, hát az az ember nyilván, hogy kívánkozni, vágyakozni fog a kerességre. Kívánkozni fog Krisztussal együtt járni, Krisztus szövetségét elnyerni. Tehát valahogy ez az út mind itt ölt konkrét formában testet, hogy egy ember kifejezi azt az akaratát, hogy most már nem egyedül szeretném élni az életet, a magam gondolataival, a magam vágyaival, magam tapasztalatával, emberek véleményével, nem. Én most Krisztussal szeretném élni az életet. És itt következik Pál apostolnak egy csodálatos kifejtése, ami Jézusnak ezt az egy mondatát, amit itt mondott a Jordánnál, ezt fejtegeti. Így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Milyen igazságot fejez ki a keresség? Ugye a Bibliából azt láthatjuk, hogy az Isten igazságai azok csodálatos igazságok. abban sokszor annyiféle oldala nyílik meg az ember életnek, hogy csak úgy káprázik a szemünk, hogy mennyi mindenre nyitja fel a tekintetünket. Milyen igazságot fejez ki a felnőtt keresztség, a tudatos, az elhatározott, érettkori döntéssel meghozott keresztség? Tessenek figyelni a 6. fejezetnek, itt csak az elejét tudom idézni. A 6. fejezet 3. versétől idézem. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk, tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiről a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Idáig olvasom. Kedves hallgatók, ebben a gondolatmenetben egyszerre több tanítás is megszólal. Ennek az igazságnak, a keresztségnek több oldala is szóhoz jut. Na hát akkor most kicsit foglaljuk ezt össze, hogy milyen igazságot fejez ki a keresztség először, amit Pál apostol hangsúlyoz. A keresztség tulajdonképpen a bűnnek való meghalás. A bűnnek való meghalás. Ahogy Jézus is meghalt, felfeszítették, és a mi bűneinkért halt meg. Ha valaki ezt látja, hogy a mi bűneinkért kellett meghalnia, annak szembe kell fordulnia a bűnnel. Tehát a keresztség először azt az igazságot fejezi ki, hogy a keresztségre akkor érett egy ember, amikor már kezdi megutálni a bűnt. És kezdi azt, hogy én meg akarok halni a bűnnek. Eddig én haragvó voltam, és milyen gyorsan ment az a harag. Eddig irigykedő voltam, és milyen gyorsan fölkélt az irigység a szívemben. De ezt én ezután rút dolognak tartom, utálatos dolognak tartom, én ennek meg akarok halni. Én így nem akarok élni, hogy eddig éltem. Szóval, hogy mondjam el, nagyon egyszerű, hétköznapi módon szeretném az önök szívéhez közel vinni, hogy az ember életben van egy ilyen nagy döntés, hogy ahogy eddig éltem, én azt el akarom temetni úgy, hogy a soha föl ne támadjon. A bűnt el akarom temetni úgy, hogy a soha ne vezessen engem. Ezért rendelte így keresztelő János és nyomában Jézus, hogy a keresztségnek ez a szertartása, hogy az ember, aki meg akar keresztelkedni, az alámerül a vízbe, mert ez az alámerülés ezt fejezi ki, hogy ő teljesen szakítani akar a régi életével. A régi életét azt ott el akarja temetni, azt ott akarja hagyni. Ez az első igazság, meghalni a rossznak, fölvenni a küzdelmet a rosszal szemben, és ennek az igazsága mindig az ember szem előtt van. A második igazság, hogy nem csak meghalni a rossznak, és eltemetni a régi életet, hanem most egy új életre feltámadni. Az ember valóban a keresztségekor lelkileg egy újszülött állapotba jut. Egy lelki feltámadás, hogy ahogy eddig éltem, én azt el akarom temetni, de hát akkor most én nem a magam eddigi gondolatai szerint szeretném tovább folytatni az életemet, meg tapasztalatai szerint, hanem aki feltámadott és aki feltámaszt, én mindig Krisztusra akarok figyelni, mert Krisztus mindig az élet útját mutatja be nekem. Eddig én éltem a halál útján, a magam elgondolásai, meg az emberek, meg emberiség elgondolása szerint, de én most arra tekintek, akiről azt mondja János evangélium első fejezet, hogy ő benne van az élet. És az az élet az emberek világossága. Én Krisztus szerint szeretnék élni, ez viszont feltámadás egy új életre. Tehát a keresztség nem csak hátatfordítás egy régi életnek, hanem egy új élet erejének, szépségének is a megtapasztalása. Ez egy fordulópontot kell, hogy érzékítsen meg az ember számára. Ez egy fordulópont, a régiek elmúltak, és újjá kell lennie mindennek. A harmadik tanítás a keresztségről, mint igazságról az, hogy Isten a keresztséget azért rendelte, és azért ilyen, hogy úgy mondjam, talán nem mondok rossz szót, azért ilyen drámai módon rendelte Isten. Ez egy dráma. Mert egy ember, aki elmegy, aki erről vallást tesz, és akit valaki, mint Keresztelő János vagy Krisztus tanítvány alámerítenek, ezt végig élni annak is, aki benne van, és annak is, akik látják őt, ez tényleg egy drámai dolog. Hogy emberek eljuthatnak az életben erre, hogy teljesen hátat fordítani a bűnnek, és erre az elhatározás, hogy egészen más életet élek. A harmadik nagy tanítás, hogy Isten ezért egy összegben bocsát meg minden bűnt, ami addig az ember életében megvolt. Az Isten nem úgy veszi az embert, hogy na most akkor nézzük csak, hogy mit követtél el. Most, hogy ezt te komolyan gondolod-e, vagy sem. A keresztségről is egy csodálatos bizonyság a Lukács evangélium a 15. fejezetében a tékozó fiú példázata, mert ahogy ő kifejezte, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, ő erről vallomást tett, az apa feltétel nélkül bizalommal visszafogadta a tékozó fiát. Ugyanígy tesz Isten a keresztségnél is. Isten értékeli azt, hogy az ember legalább a gondolkodásában erre eljutott, mert arra tessenek figyelni, hogy a keresztségkor még külsőleg semmi nem változik. Az az ember holnap és holnap után külsőleg, talán a cselekedeteiben, a jellemében még ugyanaz. Mi az, ami megváltozik a keresztségnél? A belső élete az embernek. Eddig az ember igenelte az önzést öntudatlanul vagy tudatosan, ezáltal háborúság, feszültség volt a lelkében, most ebben megáll van az életben, ennek hátat fordít, meghal ennek, új életre akar feltámadni. Isten ezt annyira értékeli, Isten a belső elhatározását az embereknek csodálatos bizalommal, előlegezett bizalommal értékeli. És hogy a tékozó fiú apja is hogyan fogadta vissza a fiát, hogy adjatok gyűrűt a kezére, sarut a lábaira, adjátok rá a legszebb ruhát, és ünnepeljünk, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett, de megtaláltatott. Tehát a keresztségnek első tanítása meghalnia a rossznak, a második tanítása feltámadni egy új életre, egy harmadik tanítása, hogy Isten egy összegben engedi el a bűnöket, de most van még itt egy negyedik tanítás is. És azért olvastam fel ilyen sokáig ezt a részletet. Tudnék, a keresztség után is elkövethet, de hadd mondjam így, elkövet az ember rossz dolgokat. Hány és hány ember jutott el eddig a csodálatos döntésig a világtörténelemben? Biztos, hogy százezrek és talán milliók is. De utána nem követtek el bűnöket? Sajnos elkövettek. És most a római levélnek a következő fejezetei ezt a roppant nagy kérdést fogják vizsgálni, hogy hát miért követel az ember még azután is bűnt? Ha az emberben ott van már egy erős elhatározás, hogy nem akarok úgy élni, hogy eddig éltem. Úgy akarok élni, ahogy Krisztus mutatja, és én Krisztust akarom követni. És mekkora hálám lehet, hogy Isten mindent elenged egy összegben. Hogy lehet, hogy utána az ember elkövet rossz dolgokat? Pál apostol itt egyelőre csak egy dologra hívja fel a figyelmünket, és ez a keresztségnek a negyedik tanítása, hogy a keresztségkor igenis egy választó vonal van az ember életében. A keresztség utáni élet, hogyha ez egy hiteles döntés eredménye a keresztség, a keresztség utáni élet az teljesen más élet, mint az azelőtt élet, és ez egy fogalom párral megragadható. A keresztség előtt uralkodott rajtunk a bűn, a keresztség után nem uralkodhat rajtunk a bűn. Tehát ezzel benne foglaltan azt mondja a Pál apostol, hogy sajnos a keresztség után is elkövethet az ember bűnöket, de egy valami nem történhet meg a keresztség után. Hogy azokban a bűnökben az ember huzamosabban benne maradjon, és azok a bűnök uralkodjanak rajta. Ez egy roppant fontos megkülönböztetés. Már az Ószövetség is tanított erről, úgyhogy ez se új tanítás. A 37. Zsoltárban és Mikeás könyve 7. fejezetében itt proféták mondták el, Dávid és Mikeás proféta, hogy igen, én is elestem, de felkelek. Igen, a keresztség után is elkövet ember bűnöket. de nem maradott elterülve, hogy mondja Dávid a 37. Zsoltárban. Ha elestem is, de felkelek, nem terülök el. Ha elestem is, az Úr az én világosságom, kivezet engem a világosságra, meglátom az ő világosságát. Tehát a keresztség után sokszor szokták mondani, hogy most mi változott az életében. Hát ugyanolyan gyenge ember, meg hát ez az ember mondja magát hívőnek, vagy megkeresztelkedett embernek, hát mi minden telik ki tőle. Ilyenkor a külvilág is nagyon nézi azt az embert. És nem szűkölködik a környezete abban, hogy rá nem mutasson a hibáira. Persze az az ember is pontosan tudja, hogy ő mit tett. Igen, az elesés bekövetkezhet, de az elterülés nem. Bűnt el lehet követni azután is, sajnos, erre fogunk rátérni, hogy miért. De az nem következhet be, hogy uralkodik rajta a bűn. És amikor elmondja ezt Pál apostol, még van egy ötödik kifejezése is, amit itt az általam felolvasott résznek a végén mond, főleg a 13. és 14. versben. Ugye látjuk, hogy ez az uralkodás már megjelenik a 12. versben, és ugye végig erről beszél, tehát a 6. fejezet 12. versében. És a következő nagy tanítás, hogy azért nem uralkodhat rajtunk a bűn a keresztség után, mert az ember a keresztség után tulajdonképp mit kell, hogy tegyen? Túl azon, hogy meghalni a régi dolgoknak, egy új életre feltámadni, hálát érezni, hogy Isten megbocsátott, az embernek oda kell szánnia magát. Oda kell szánnia magát. Más kifejezéssel oda kell szentelnie magát erre az útra, és ez az, amit a Biblia a keresztség utáni nagy emberi feladatnak állít be, és ez a megszentelődés. Tulajdonképpen az emberi életnek az útját, hogy az Isten meg akarja igazítani, a következő úttal tudnánk így nagyon röviden és sematikusan érzékeltetni, mondom, nagyon sematikusan, és itt fogok rátérni majd a Római Levél 7. és 8. fejezetére, hogy az ember, ahogy a világra jön és a természete szerint él, tulajdonképpen egy öntudatlan életben él az ember. Hol jót tesz, hol rosszat tesz, főleg rosszat tesz, és az ember ebből úgy nagyobb problémát nem csinál. Persze egy egész arzenálja van annak, ami az embernek megmagyarázni látszik, hogy miért ilyen az élet, hát az élet ilyen, kérem. Sebet kapunk, sebet osztunk, mi velünk is tesznek rosszat, mi is teszünk rosszat, hát ilyen embernek lenni az ennyit jelent. Ameddig az ember ebben az életben él, addig biztos, hogy egy feszült, békétlen, reménytelen, nyugtalan életet él, de az emberi arzenálban még az is benne van, hogy az ember még azt is le akarja hazudni, hogy ő tulajdonképpen feszült és békétlen életet él. Ezt az arzenálban ezek a pótlékok a szórakozás. Pascal mondta a 17. században, hogy az emberek, hogy rá ne jöjjenek arra, hogy milyen életet élnek, ezért különböző szórakozásba vetik bele magukat. Ugye vadat űznek, vadásznak, mondja Pascal, de amikor elejtik a vadat, akkor olyan kiábrándultak és kégettek. Miért? Hát nem azért vadásztak, hogy vadat ejtsenek el? Nem azért. Azért vadásztak, hogy közben ne gondoljanak magukra. Vagy amikor elmennek az emberek kártyázni, mondja Pascal a második példát, amikor valaki megnyeri a játékot, hát teljesen kiábrándult, és nagy üresség van benne. Hát nem azért kártyázott, hogy megnyeri a játékot? Nem azért. Hanem azért, hogy a játék közben ne gondoljon magára. Ne érezze magát szerencsétlennek. Ne érezze az élete nyomorúságát. Az emberek belemenekülnek pótlékokba. Pótlék életbe. Mit mondjak, Pascal, csak néhány évszázadra van tőlünk, de hát nem ezt mondta Hérakleitosz is, a görög bölcs, aki a Bibliát se ismerhette, mert Pascal jól ismerte. Azt mondta Hérakleitosz, az emberek élve alszanak. Az emberek élve alszanak. Az emberi életen a kábaság az Úr. Nem ezt mondta Platón is, Hérakleitosz után egy évszázaddal, hogy olyan az emberi élet, mintha valaki meg lenne kötözve, és egy barlang nyílásában ülne, csak éppen háttal a külvilágnak, és a barlangban benn csak látja a külvilágból érkező információknak a vetített képét, és soha nem figyelhet a világosságban. Miért? Mert valami megkötözöttség van az emberi életben. Az ember nem látja az igazi céljait, az ember nem látja az igaz életét. Nem akarom felsorolni, mert azért elég számosan jöttek rá már erre. Csak úgy érzékeltetem önökkel, hogy a Biblia szerint a nagy döntés itt van. Felírtam a megtérésnek, a kerességhez vezető megtérésnek a görög kifejezését, metanoia. A metanoia, amit használ a Biblia, használt keresztelő János Jézus Krisztus, a metanoia a gondolkodásmód megváltozása. Az embernek megváltozik a gondolkodásmódja, hátat akar fordítani a régi életének, egy új életre szeretne feltámadni, hálásan veszi, hogy az Isten mit tett ezért, hogy ő ezt megtehesse. És ez a metanoia, ha ezt követi a keresség, akkor hiteles a keresség. Gondolkodás megváltozása nélkül nem hiteles a keresség, csak formális a keresség. A kettő egyvé tartozik. Most mi következik ezután, a megtérés után? Az következik, amit itt Pál majd fejteget a 7. és 8. fejezetben, hogy az ember előtt egyre több dolog válik tudatossá az életében. Még az ember, ha nagy műveltségű vagy nagy eszű ember volt, és sok mindent tudott, de azért az élete miértje, az élete okai célja egyáltalán nem volt tudatos. A megtérés után, hogy az ember megismeri az Istennek az önfeláldozó szeretetét, Krisztusnak a szeretetét, és az Isten közelében él, az ember előtt egyre több dolog válik tudatossá. Például tudatossá válik a jó és rossz. Az ember látni kezdi azt, hogy most mi a jó és mi a rossz. Eddig ezt nem nagyon látta az eddig életében, összekeveredett előtte minden. A jót rossznak látta, sokszor a rosszat jónak. Itt ebben az életben világosan különválik a jó és rossz. Miért? Mert az ember Isten törvényét olvassa, a jó és igaz Istenhez könyörög és fohászkodik, az embernek kifinomul a lelki ismerete, a lelki érzékenysége, az ember előtt tudatossá válik egyre inkább, hogy ez a jó és az a rossz, az embernek a szeretetlenség már fájni fog, nem csak másoktól, hanem magától is. De... És itt jön a Római Levél 7. fejezete. De egyre inkább tudatossá válik előttünk az életünk, de azt érezzük, hogy újra visszaeshetünk a rosszba. Még mindig nem tudunk olyan életet élni, amely egy teljesen bűntlegyőző élet. Belül már az ember tudja, látja, az értelmével átlátja, törekedne mind jobb és mind jobb emberré lenni, de a külső cselekedetei nem ezt tükrözik. És mielőtt rátérnék majd a Római Levél 7. fejezetére, amit biztos egy kis szünetet is kell tartanunk, hiszen nagyon sok gondolatot követtünk végig, mielőtt rátérnék erre a 7. fejezetre, csak egyetlen egy gondolatot gondoljunk meg. Amikor az ember öntudatlanul, kábán alva érte az életet, az biztos, hogy egy veszendő és rossz élet volt. De amikor az ember látja már a különbségeket, és azt érzi, hogy mégse tud gyökeresen tiszta és igaz életet élni, a két szakasz, a két állapot közül melyik a nyomasztóbb, és melyik a nehezebb? Ebben az állapotban az ember nem is tudta, hogy hol van. Ebben az állapotban tudja az ember, hogy hol van, csak nem tud rajta változtatni. Tehát akkor tulajdonképpen ez az állapot a nehezebb, mert ameddig nem láttuk, hogy mi a különbség jó és rossz között, és tettük a rosszat, mint a vízfolyást, addig tulajdonképpen abból a szempontból tragikus volt az életünk, hogy tettük a rosszat, de abból a szempontból nem volt tragikus, hogy ezt nem képezte le a tudat. Ez nem nyugtalanított bennünket. Ugye ez magyarázza, hogy az emberek milyen könnyen teszik a rosszat. Mert hát nincs ott egy érzékeny lelkiismeret, nincs ott egy érzékeny gondolkodás. Az az érzékeny lelkiismeret és gondolkodás az itt születik meg. A megtéréssel, a gondolkodásmód megváltozásával. Na de akkor ez egy rettentő nehéz helyzet. Mert most eddig tettem a rosszat, de nem tudtam róla a maga mélységében. Most is sokszor teszem a rosszat, de most meg tudok is róla. És ez belül nem hozza vissza a feszültséget, vagy nagyobb feszültséget, mint az akkori békétlenségben éltem. Na hát érezzük azt, hogy az ember megváltása, az ember kiemelése a rosszból, az mennyi fokozatot és milyen hosszú folyamatot igényel. Itt szeretnék majd rátérni Pál apostol magyarázatára, hogy ez az állapot, ez túlhaladható vagy sem? Vagy az ember csak odáig juthat el, hogy megváltozik a gondolkodásmódom, szeretnék más lenni, oda akarom szánni az életemet, szeretnék most én Krisztus példája nyomán járni. No de közben is elkövet az ember bűnöket, ha nem is terül el, de el is elesik az ember. És közben mindig ott van az a sajgó tudat, hogy megint miért tettem rosszat? Megint miért követtem én ezt el? Hát én ezt már láttam, hogy ezt nem így kell tenni. Sőt, én már döntöttem az életemben, hogy én ezt nem fogom tenni, sőt, úgy döntöttem, hogy meghalok ennek. Most meg úgy látom, hogy most megint élek ezekkel a rossz dolgokkal. Előbb olvastam egy szót, ami azért nem szabad, hogy elkerülje a figyelmünket, a 6. fejezet 6. versében azt mondja Pál apostol, tudván azért, hogy ami ó emberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste. Figyeljék meg, hogy itt minden fogalom a helyén van. Mi a gondolkodásunk szerint meghaltunk a bűnnek, de a természetünkben, a természetünk nem halt meg. A rosszra hajló, az énközpontú, a szeretettelenséget sugalló természetünk az nem halt meg, hanem csak megerőtelenült. Figyeljék meg, hogy micsoda pontos emberlátás, micsoda precíz, tényleg ízekig, velőkig ható fénysugár, amit itt ilyen bebocsátást enged a Biblia az életünkbe. Hogy igen, az ember életben nagy dolog az, hogy eljutunk addig, hogy megváltozik a gondolkodásmódunk. De a gondolkodásmódunk megváltozásával a természetünk még változatlan maradt. Belül már valami elkezdődött, de ott van az életünkben az a bizonyos természet, az az örökség, az az öröklődés, az a gyengeség, ami ugyan megerőtelenül, mert hiszen a belső ember már sokszor legyőzi a rosszra való hajlamokat, kívánságokat, de van, amikor ez erősebb és győzi le a belső embert. Megerőtelenült, de nem halt meg. Kedves hallgatók, egy ilyen zeneművet szeretnék bemutatni, amely egy ilyen, valóban, ahogy hát németül hangzik el a szöveg, Johannes Brahms német requiemjéből, de aki nyomon akarja követni a 39. Zsoltár 4. versében, azt mondja, hogy fölhevült lelkem, fölhevült bennem az én lelkem. Hát ilyenkor bizony fölhevül az ember lelke. Már azt hittem, hogy itt a megoldás, hiszen én eljutottam az életben odáig, hogy más akarok lenni. De ha őszinte vagyok magamhoz, akkor egy idő után megint csak föl kell, hogy hevüljön a lelkem, és azt mondjam, hogy Istenem, miért is vagyok én? Hát meg tudok változni én? Lehetséges itt a földön megváltozni, megjobbulni? Lehetséges ez, Istenem? Fölhevült lelkem, bennem az én lelkem, és így szóltam az én ajkaimmal, hogy Uram, jelentsd meg nekem az életem mértékét. Mutasd meg nekem, hogy miért vagyok. Mutasd meg, hogy van-e reménység itt az életben egy átütő megváltozásra. Brahms német requiemjében, ugye azért német, ez a nem nacionalizmusból, hanem azért, mert német szövegre íródott, és azért, mert csak bibliai szöveget választ, tehát Luthernak a Biblia fordítására írta minden egyes tételét. A harmadik tétel ez. Szólóhang énekli. Herr, léredok mich. És amikor aztán bejön a kórus, újra visszajön a szólóhang. Miért? Mert Brahms nagyon pontosan tudta, hogy ezzel a kérdéssel, amiről mi most beszélünk, ezzel mindenkinek személyesen kell megküzdeni és farkas szemet néznie. Igen, ezen a kérdésen nincs kollektív átsegítés. Ezzel a kérdéssel mindenkinek egyénileg kell szembenéznie. De hogyha valaki őszintén szembenéz ezzel, akkor előbb-utóbb, és itt most szándékosan mondom, hogy előbb-utóbb, mert nem lehet megmondani, hogy milyen időközön belül, hogy egy éven, vagy két éven, vagy három, vagy öt, vagy tíz éven belül, de biztos, hogy ez amiről most ezután beszélünk, évek munkája lesz. Évek munkája lesz. Az ember eljuthat oda, hogy nem csak látja a jót, nem csak igeneli a jót, hanem amikor akarja a jót, akkor meg is tudja tenni a jót. Egyelőre most ott vagyunk még, hogy felhevült bennünk a mi lelkünk. Van-e teljes megigazulás? Van-e teljes megtisztulás az ember életben? Oda tudja-e szállni magát az ember teljesen, és tud-e olyan életet élni, ami méltó Krisztushoz, aki az életét adta az emberért. Na hát ezért kell egy kis szünetet tartanunk, és egy kis levegővételt vennünk, különben közben hadd kérjem a fönt ülőket, hogy nekem itt nagyon meleg van, önöknek is biztos egy kicsit, hogy ha lehet, akkor próbáljunk egy kicsit közben szellőztetni. Johannes Brahms német rékviem harmadik tétele hangzik fel.
Thank you.
Kedves hallgatók, tehát itt vagyunk a Római Levél 7.-8. fejezetének a kapujában, és lépjünk be abba a két fejezetbe, ami az emberiség történetének és a kereszténység történetének a nagy reformátorait, hogy úgy mondjam, szülte. Luther Márton enélkül nem lett volna reformátor, se Calvin nem tudta volna meginni a Római Levél magyarázatát, vagy a Wesley fivérek sem elindítani Angliából a nagy reformációs mozgalmukat, hogy a 19. század elején Ellen Gould White is ezt írta, egy másik utóreformációs mozgalom vezető alakja, hogy Pál apostol aligha volt tudatában annak, amit itt leírt, hogy ő utána 2000 évig ki mindenkinek a szívét fogja megdobogtatni a Római Levél 7. és 8. fejezete, megoldást találván a keresztény vagy hívő életének nagy problémáira. Lépjünk be tehát a két fejezet határára, de ismét csak egy művészi alkotás segítségével szeretném fölkelteni a figyelmet. A 17. századi irodalomnak és a francia klasszicista irodalomnak a legnagyobb alakja volt Jean Racine, a drámaíró, aki az élete végén két nagy biblikus darabbal, az Atáliával és az Eszterrel tette fel a koronát, az Andromachéval, a Fédrával elindult pályájára. Racine verseket is írt, és az egyik versét szeretném felolvasni, I. és Gyula fordításában, magyarul is az eredetihez méltó formában létezik. Egy keresztény panasza amiatt, hogy magában ellentmondásokat tapasztal. Mik ezek az ellentmondások? Ugye az, hogy amiről szót ejtettem, hogy amikor az ember előtt tudatossá válik, most egyre inkább tudatosabbá, hogy ki is ő maga, és hogy ha akarja, ha látja is a jót, és akarja is a jót, hányszor visszahull, és teszi a rosszat. Itt a nagy ellentmondás. Ennél szörnyűbb, és ennél tragikusabb ellentmondás nincs, mert hogyha akarom a rosszat, és megteszem a rosszat, ez tiszta sor. Látom a jót, akarom a jót, és mégis a rosszat teszem, hát itt már az ember nem tudja, hogy mihez kapjon. Jean Racine egy keresztény panasza amiatt, hogy magában ellentmondásokat tapasztal. Uram, mi szörnyű háborúság, magamban két embert lelek. Harcol az egyik, hogy legyek szerető szívvel hű te hozzád, a másik meg merő dacosság törvényed ellen, ellened. Az egyik csupa fény és szellem. Azon van, hogy égre tapadt szememnek az örök javak kincsén kívül semmi se keljen. A másik súlyával szünetlen földre görbeszti vállamat. Jaj, magammal vív a csatákat, békét ígyen hol lelhetek? Akarom, s mégse köthetek. Akarom, s jaj, íj bajt kilátott, a rosszat teszem, amit utálok, és nem a jót, mit szeretek. Szent kegyelem, ó üdvsugára, jöjj, békíts végre össze már, édes erőszakkal akár ejts rabságba, vidd szolgaságba a lázadót, ő is kívánja, mert gazdája most a halál. Pontosan követi Racine verse a Római Levél 7. fejezetét, amelynek a végén Pál apostol is így kiállt fel: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem e halálnak testéből? Mert ez maga a halál. Látni akarni a jót, de a rosszat tenni. Most figyeljék meg a vers után, és egy kicsit a verset is ellenőrizve, hogy tényleg ebből az ihletből született a vers. A római levél 7. fejezetében csak nagyon rövid részleteket a 14. verstől tudom olvasni. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az én elmém törvényében, és engem rabulád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Azt hiszem, hogy ennél mélyebb elemzést az emberről nem adtak. A Biblián belül is egy különleges rész ez, és mint különleges rész nagyon jól meg kell figyelni, hogy itt tulajdonképpen miről van szó. Sokan vitatták azt a történelem folyamán így a mai napokban is, hogy egyáltalán milyen emberről van itt szó. Sokan úgy gondolják, hogy egy ilyen ember, aki akarja a jót, de mégis a rosszat teszi, hát ez föltétlenül egy ilyen ember, aki itt van még. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Hát Pál apostol azt mondja, hogy én gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Én akarom a jót cselekedni. Kire vonatkozhatnak ezek a kifejezések? Csak olyan emberre, aki az öntudatlan életből már kijött, aki megtérés és Istenhez fordulás által már kezdte megismerni és elmélyedve megismerni az Isten törvényét. Tehát gondoljanak csak erre, azt mondja, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Egy ilyen ember nem tud gyönyörködni az Isten törvényében, mert nem is ismeri, vagy ha ismeri, akkor lázad ellene. Szóval ez semmiképpen nem erre az emberre vonatkozik, hanem itt Pál apostol már az ő tapasztalatáról, az ő megtérése utáni tapasztalatáról beszél. És azt mondja itt Pál apostol, hogy igen, a megtérésem után tudatosult előttem valami. És mi tudatosult bennem a megtérésem után? Az, hogy egy másik törvényt kezdtem látni a tagjaimban. Hát hogy lehet az, hogy én akarom a jót, miért nem tudom véghez vinni? Mi az, ami rabul át a bűn és halál törvények? Tessenek megfigyelni, milyen tökéletes a magyar fordítás is csodálatos, de hát ilyen az, ez az eredet, hogy rabul át. Mit fejez ki ez, hogy rabul át? Hogy én akarom a jót, és mégis valami rabul át annak, hogy ne a jót tegyem, hanem a rosszat. Úgyhogy kézen közön. Szóval az ember ezt nem tudatosan csinálja. Ez nem úgy van, hogy én akarom a jót, aztán na hát ez a jó, de azért mégis nekiállok és a rosszat teszem. Ez nem erről van szó, hanem akarom a jót, látom a jót, akarom a jót. És úgy, hogy mondja a nyelv, hogy úgy kézen közön, valami mégis a jobb sínről a bal sínre siklat át. Tehát valami rabul át, szinte a tudtom nélkül. Hát én nem akarom azt, hogy rosszat tegyek. Hát én gyönyörködöm a jóban, akarom tenni a jót. Hát hogyan csúszik be mégis az életbe annyi sok rossz, ezek után is, hogy akarom tenni a jót. Kedves hallgatók, itt mondja ki az első nagy dolgot Pál apostol, amire csak az az ember jön rá, aki itt van. Most persze én elmondom önöknek, meg önök is meg fogják érteni, remélem, mert magyarul lesz elmondva, és érthető, világos, de ezt tapasztalatilag kell erre rájönni. Hogy tudnék, az első dolog, amit ez az ember felismer, hogy a bűn törvényként van meg benne. A bűn az nem egy kis szeplő, vagy hiba, vagy egy baleset, most ezt tettem, azt tettem, ezt a rosszat mondtam, azt a rosszat cselekedtem, hanem a bűn olyan erővel dolgozik, mint egy mechanizmus, mint egy törvény. Ez az, amit még az az ember aki itt van, egyáltalán nem tud. Ha megtért ember a teljes mélységében ennek nem lát bele, aki a jót akarja cselekedni, aki jobb ember akar lenni, az látja meg, hogy micsoda iszonyatos mélységek nyílnak meg, és micsoda örvények tátonganak alatta. Hogy a rossz az törvény. Hogy a rossz a tagjaimban, a természetemben az törvény. Hogy itt két törvény küzd egymással. A jó törvényét befogadtam az értelmembe, a belső emberembe, a belső világomba. Na de hát most jövök rá arra, hogy én ember, aki ide születtem a világra. Először is már egy terheltséggel születtem, mert én központú természetet örököltem az őseimtől, ez a természet. Azután egy csomó rosszat elkövettem már a földi pályafutásomon, tehát be van írva már, és szokássá vált a rossz az életemben. A belső emberem kitisztult, a gondolkodásom, lelkiismeretem kifinomodott a megtérés által, de most látom, hogy itt két törvény küzd egymással. Most látom, hogy a győzelem csak olyan gyorsan, ahogy én gondoltam, nem elérhető. Mert itt két törvény küzd egymással, és hiába van meg bennem azt, hogy a jót akarom, egy másik törvény hatalmas erővel támad annak, aki a jót akarja, úgy, hogy a rosszat tegye. Kedves hallgatók, egy nagyon egyszerű életpéldán, Péter apostol életpéldáján lehet ezt a legjobban szemléltetni a Bibliából. Péter apostolnál kevesebb apostol szerette jobban Jézust. Azt mondta Péter apostolt az utolsó vacsora termében, Uram, én kész vagyok veled mind a halálra, mind a tömlöcre is menni. Péterben ott volt a jó akarása. Péter szerette Jézust, becsülte, tisztelte, és úgy gondolta, hogy az egész életét oda tudná adni azért, hogy Krisztus követője maradjon. Ez volt este X órakor, és X óra után, pár óra után, ugyanazon este vagy éjszaka, a főpap udvarában átkozódva és esküdözve megtagadta az Urát. Ez hogy lehet? Hogy lehet az, hogy valaki ott volt Jézus környezetében, 3,5 évig hallgatta, tanítványa volt, szerette, kifejezte a megbecsülését, a hite akkora volt, hogy elindult Jézus felé, és a vízen tudott járni a Krisztustól kapott erővel természetesen, de neki indult, mert annyira szerette Jézust, hogy hajnali szürkületben a vízen járt, és mi mindent akart Jézus érteni. Hogy lehet az, hogy 5-6 óra után megtagadja? Szolgálólány, katonák évődésére. Hogy lehet ez? Hát ez egy tökéletes példája annak, hogy az ember nem rossz akaratból teszi a rosszat. Az ember nem elszánt erővel, hogy na most én rosszat teszek, hát van ilyen is. De az nem probléma, az a kisebb probléma. A nagyobb probléma az, hogy az ember miért teszi a rosszat akkor, amikor kifejezetten a jót akarja. És kedves hallgatók, Péter élettörténetében ott van a magyarázat. Mert Jézus ezt meg akarta tanítani Péterrel, amit itt Pál apostol fejteget, és majd megtanít velünk a 8. fejezetbe átlépve, meg akarta tanítani. Mert Jézus azért ment vissza 3-szor a Getsemáné kertben a tanítványához, a 3 szeretett tanítványához. Azért mondta nekik, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. A lélek kész. Ugyanazt mondta Jézus, mint itt Pál a római levél, a lélek kész. Tehát ti akarjátok a jót, de a test erőtelen. A lelketek nagyon készséges, nagyon akartok engem követni, és szerettek engem is, én ezt el is ismerem. De egy valamit eddig az életetekben elmulasztottatok megérteni. Egy valamit igazán nem tudtatok még elfogadni. És ez a valami az, hogy az ember hordoz magában egy olyan ellenséget. Az öröklött természetével és a szokássá vált azelőtti rossz cselekedetével, ezzel a kettővel, ez összegződik az emberben, amire azt mondja a Pál apostol, hogy a bűn törvényét érzem magamban. Az ember hordoz magával valami olyat, amit a saját erejével akkor se tud legyőzni, ha már megismerte az Istent, gyönyörködik az Istenben, akarja is az Isten útját, de még mindig kevés az erő. A természet újra urrá lesz a belső ember az akarás fölött. Tehát itt valami olyan mélységek tárulnak fel az elveszettségnek, a bűnnek a mélységei. Az, hogy mi az, hogy bűn, ez az ember semmit nem tud arról, hogy mi az, hogy bűn, sőt, élcelődik a dolgon, hogy ugyan bűn, hát mit beszélnek itt bűnről, meg mi az, hogy bűn, hát most mi a bűn, meg mi a nem bűn, ugye? Ebben az állapotban az emberek a bűnt azt úgy lesöprik az asztalról. Amikor az ember a megtéréshez eljut, akkor már kezdi látni, mi a bűn, mert látja azt, hogy Jézus Krisztust is kikezdte a bűn, úgy, hogy a keresztfára szegezte. Hogy az ártatlan Isten is meg kellett halljon ezen a földön, ilyen iszonyatos ez a bűn. Nem kíméli az ártatlan, nem kíméli az Isten. Az ember beleborzunk, és azt mondja, hogy Krisztusom, én melletted vagyok, én nem a bűnt akarom követni. Én a te szövetségesi karodat kérem, és téged akarlak követni. Igen ám, de a bűn igazi mélységei itt árulnak fel az ember előtt. És tetszenek tudni, hogy miért itt? Azért itt árulnak fel az ember előtt. Mert ebben is az Isten szeretete és kegyelme ragadható meg. Isten csak annyit és akkor hoz az ember tudomására, amennyire az ember törekszik a jót cselekedni. Itt az Isten hiába is hozna az ember tudomására a bűnt, nem tudna az ember felfogni, vagy ha felfogná, összeroppanna a súly alatt. Itt az ember tudomására már elkezdi hozni Isten a bűnt, de itt még az Isten látja, hogy az ember gyenge és erőtelen, az elhatározás megvan már benne, de még nincs ott a tapasztalat, a küzdelem, a viaskodás egy igazibb és jobb életér. És amikor az ember egy igazibb és jobb életre törekszik, milyen érdekesek az Isten útjai. Akkor mutatja meg az Isten, hogy ember, te, aki most szeretnéd a jót tenni és törekszel, tudod, hogy te itt milyen ellenséget hordozol magadban? Tudod, hogy kivel van dolgod? Igen, mert ekkor már az emberben ott van az a fölkiáltás, hogy Istenem, na de hát én ezen túl akarok jutni. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg a halálnak testéből? És az Isten azért vár erre a felkiáltásra, mert az Istennél van erő, hogy ebből megszabaduljon az ember. De az ember csak akkor fogja igényelni az erőt az Istentől, amikor látja, hogy micsoda iszonyatos a nehézség és a veszély. Ez az ember létünknek egy nagyon nagy törvényszerűsége. Az ember mindig azzal arányosan igényel valamit, amivel arányosan ő valamit felfogott és megértett. Ha én úgy gondolom, hogy az életemben tulajdonképp nincs is olyan nagy probléma, hát nekem csak odáig kellett eljutni, hogy az Istent megismerjem és akarjam az ő útját követni, és ezen túl már az ember nem akar tovább menni, és azt hisz, hogy a keresztség az egy befejeződés, nagyon sok ember ebben a tévhitben él. Hogy a keresztséggel befejeződött valami, ezután már szárnyalunk. És már megoldott minden. Hát én már ugye ennyi mindent tudok, és ennyit ismerek, és nagyon sok ember életébe kézen közön, nem azért, mert akarja, kézen közön észrevétlenül visszalopakszik a büszkeség, visszalopakszik a fennhéjázás, az önzés, és megreked egy látszat vallásosságban. Hogy ő tud Krisztusról, már a Bibliát is forgatja, olvassa, tudja azért, hogy rossz az ember, de hát azért mégse annyira rossz, mert hát én azért hívő vagyok. Körülbelül így tudnám önöknek, elnézést, hogy karikírozom egy kicsit, de azért karikírozom, mert nagyon sok ember veszteglik ebben a helyzetben, és nagyon sok ember vagy azt gondolja, hogy most már ő célhoz érkezett. Itt Pál apostol rávilágít arra, hogy csak az érkezik célhoz az életben, aki őszinte. Csak az tud előre menni, aki akarja a jót, és aki akarja a jót, és nagyon akarja, és az egész életében szeretné, hogy jobb ember legyen, nem csak egy-egy vonatkozásban az egész életben, és mégis látja a rosszat, és ezt nem megmagyarázza. Itt nem kimenti magát, hogy ő azért már vallásos, hanem őszintén beismeri, hogy Istenem, hát hogy lehet az, hogy én annyira akarom, és mégis még visszaesem, még mindig visszahullok, akkor az Isten megmutatja azt, hogy igen, ez egy valódi nyomorúságos állapot. De ebből a nyomorúságos állapotból én úgy tudlak kimenteni, ha te kiáltasz, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda. És milyen csodálatos az is, hogy Krisztust is ekkor fogja az ember igazán megismerni, és igazán igényelni az ő közvetlen segítségét a maga számára. Mert amikor Pál apostol felkiált, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálnak testéből, Pál apostolra ez nagyon jellemző volt, mert nagy gondolkodó is volt, és tudják, hogy a nagy gondolkodókat honnan lehet megismerni? Emlékezem, gimnazista koromban én is kerestem a nagy gondolkodókat, azt mondta a német tanárom, hogy jó vaskos kötetek, mondta az egyiket, ezt szerezd be, ezt végig kell olvasni. De attól a szerzőtől nem egy ilyen van, van 5-6 ilyen, majd a végén aztán rájössz. Hát fogtam a vaskos köteteket, nagy gondolkodók, olvastam. A végén olyan volt az ember, mintha fejbe csapták volna, már azt is elfelejtettem, mi volt az elején meg, hogy fiú vagy lány, mert ugye annyi mindenről szó volt ott, de annyi mindenről, hogy a végén azt se tudtam, hogy ez a nagy gondolkodó, miért nagy gondolkodó? Közben aztán a német tanárom tudta nélkül, elővettem egy valóban azóta is azt mondom, nagy gondolkodót, ugye Pascalt, akinél volt 3 sor egy töredék, 5 sor egy töredék, 10 sor, 2 sor, de az a pár töredék, azt mondtam, hát miért nem ez a nagy gondolkodó? Hát ez rögtön rátapint itt, mint hogyha fogná valaki a pulzusomat, hogy én tudom, hogy beteg vagy, lázas vagy, mert ennyit ver a pulzusod. Nem azt mondani, hogy a kislábujjad nagyon szép, a hajad színe is nagyon szép, szóval ezek a nagy gondolkodók a világban, akik a hajszíntől a kislábujig mindent leírnak, de közben nem nézik, hogy a pulzus mennyit ver, közben belehal a beteg, miközben a nagy gondolkodókat olvassa. Kedves hallgatók, tudják, hogy kik a nagy gondolkodók, akik rögtön rátapintanak a lényegre. Pál apostol római levelében a gondolatmenetet mindig ez viszi elő, hogy rögtön rátapint a lényegre. Ugye ezt úgy is nevezik in medias res, tehát a dolog közepébe nyúl bele, és utána azt majd megmagyarázza. De nem azt csinálja, hogy na most olvass el engem, majd magyarázok. Hol a dolog lényege? Hát azt felejtsük el. Én magyarázok. Pál apostol azért volt nagy gondolkodó, mert ő nem magyarázgatott vége hosszan, hanem Pál apostol, amikor fölkiált, hogy ó, én nyomorult ember, kisoda szabadít meg a halálnak testéből, akkor rögtön megelőlegezi a magyarázatot. Itt van, azt mondja a 7. fejezetnek az utolsó versében, hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. És itt van egy nagyon sajnálatra méltó fordítási pontatlanság, mert így olvasom most a Károlyi Bibliában, azért jól lehet én elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Akkor ezt úgy végig gondoltam, mondom, ez a Pál apostol nincs magánál, hát ezért ad ő hálát, hogy az elméjével az Isten törvényének szolgál, testével meg a bűntől, ezért miért adjak én hálát? Tehát eddig szólt erről a levezetés, hogy ez a gyötrelmes, ez a borzalmas. Hát hiába sokszor elő kell venni az eredetit, vagy el kell mennünk emberekhez, akik tudnak héberül, görögül, rá kell kérdezni, hogy mi is van ott eredetileg? És akkor az ember rájön, hogy sajnos 400 év óta nem javították ki. Nem egyedüli hely a Bibliában, 400 év óta nem javít. Kevés volt, úgy látszik, a 400 év, hogy egy kiadó, a református zsinati iroda kijavítson ilyen alapvető hibákat. Sokan mondják azt hallgatók közül, Bibliát érdeklő emberek közül, hogy hát ki kellene adni egy ilyen hibajavítót. Hát igen, sajnos elég vaskos lenne. Elég vaskos lenne, főleg a páli leveleknél. Ezt ki kellett volna javítani. Hogy hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által, mert azért én egyedül erre vagyok képes. Így lehetne ezt körülni. Egyedül én csak arra vagyok képes, hogy elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Miért adok hálát az Istennek? Azért adok hálát az Istennek, hogy megmutatta, hogy a megváltozás, a gondolkodásmód megváltozása, a keresztség után, ha én egyedül akarom megvívni ezt a küzdelmet a megjobbulásomért, egyedül én csak erre leszek képes, tehát úgy is mondhatnám, ez a legtöbb, amit el fogok érni. Hogy egyedül én a magam erejéből akarom a jót, de a rosszat teszem. Ez az emberi erő maximuma. Én azért adok hálát az Istennek, hogy rámutatott, hogy ezt a küzdelmet se vívhatom meg egyedül. Sőt, ebben a küzdelemben még inkább azzal a Jézus Krisztussal kell lenni, akiről most beszél a következő pár vers. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényéből. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem tesz szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a tesz szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Nem olvashatom tovább, mert sajnos nagyon szalad az időnk. Ezzel a különös fogalommal szeretném önöket megismertetni, ami a 8. fejezet 2. versében áll. Mi az, ami a megoldást hozza? Mi az, ami összhangot fog teremteni az ember belső élete, gondolkodása és akaratvilága, és az akarat a külső cselekedet között? Mi fog összhangot teremteni? Hogyha az ember olyan közel kerül Jézus Krisztus győzelmének a megértéséhez, hogy a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadítja a bűn és halál törvényéből. Vagyis, hadd mondjam el ezt kicsit részletesebben, ezt az egy szószerkezetet, hogyha az ember azt kutatni fogja, hogy Jézus Krisztus hogy győzte le a bűnt, hogy Jézus Krisztusban hogy lehetett élet, Jézus Krisztusban hogy lehetett mindig szeretet, Jézus Krisztusban hogy lehetett mindig a jó cselekvése, hogy ő nem csak látta és gondolta és akarta, de meg is tette a jót. Pedig ő is örökölte ugyanazt a természetet, amit mi. Mert az Isten elbocsátván az ő fiát, Róma 8.3, bűn testének hasonlatosságában világos beszéd. Jézus is ugyanazt a gyenge természetet hozta magával, mint mi. Jézusnak is ugyanúgy küzdenie kellett. Jézusnak is ugyanúgy meg kellett harcolni azt a küzdelmet, aminek nyomán ő benne összhang volt, és mindig töretlen összhang volt. Nála nem volt ilyen, hogy a jót akarom, de becsúszik egy kicsit a rossz. Amikor az ember erre kezd figyelni, amikor az ember ennyire közel kerül Jézus Krisztushoz, amikor az ember valóban elmondhatja, hogy Pál mondja egy másik levelébe, hogy élek többé pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez nem misztikus dolog, ezt hogy érti, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus? Ez úgy érti, hogy én teljesen úgy akarok élni, hogy Jézus Krisztus küzdött, élt és győzött. Ahogy Jézus Krisztusban megteremtődött a győzelem, hogy ő látta, hogy egy iszonyatos nagy ellenség van az ő természetében is. És ez a Jézus Krisztus, aki látta, hogy ő sem tudja legyőzni még az isteni mi voltával sem az emberi természetét. Ez a Jézus Krisztus naponként igényelte az Istennek a segítségét. Ő könyörgések, erős kiáltás között naponként járult ahhoz, aki megszabadíthatja a halálból, mondja Pál majd a zsidókhoz írt levélben, amit annak idején majd ki fogunk emelni. És meghallgattatott az ő Isten félelmét. Vagyis mi a megoldás? A megoldás az, hogy amikor az ember látja, hogy micsoda iszonyatos nagy ez a küzdelem, ami van az életemben, és látja azt, hogy egyedül nem tudok győzni, azután se, hogy én már elfogadtam az Istent és Krisztust, de tovább, a további életemben sem igaz az, hogy én egyedül pusztán ezzel a tudattal vagy hittel győzni tudjak, hanem egy olyan szoros kapcsolat kell, hogy létesüljön közöttem és Krisztus, közöttem és az Isten között, amilyen szoros kapcsolat létesült Krisztus és az Atya között. És akkor az Isten meg tud menteni ennek a halálnak testéből, mert ez valóban halál. Mert ez valóban halál a szó kétszeres értelmében is, hogy látom a jót, de a rosszat teszem. Halál már itt a földi életre nézve is, mert ez így boldogtalan élet, akkor ez egy nyomorúságos élet. De halál olyan szempontból is, hogy Isten a cselekedetek szerint fog ítélni, és örök életet nem adhat egy olyan embernek, aki belenyugszik ebbe, hogy akarja a jót, de a rosszat teszi. És ennek a halálnak a testéből van szabadulás. Ezért fejeződik be ez a két fejezet, majd a 8. fejezet végén a szenvedésre való utalása, hogy igen, ez küzdelembe és szenvedésbe kerül. De az az ember, aki a küzdelmet és szenvedést vállalja, annak ez a küzdelem és szenvedés mégis könnyű. Igaz az, amit Jézus így mondott, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert az én terhem gyönyörűséges és könnyű. Máté 11.28-31. Igen, gyönyörűséges és könnyű. Miért? Mert Jézus Krisztusnak is ugyanez az út vezetett a győzelemre. A Filippi levél 2. fejezetében mondja Pál apostol, hogy amikor ő emberré lett, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig keresztfának halálig. Hát ha Jézus meg tudta alázni magát, pedig ő Isten fia volt. Mit jelentett az, hogy Jézus meg tudta alázni magát? Az, hogy Jézus is tudta azt, hogy ő csak úgy győzhet a földi életében, ha teljesen Isten vezetés alá rendeli az életét. Hát ha Jézus Isten fia ellenére meg tudta így alázni magát, akkor nekünk könnyű és gyönyörűséges a magunk megalázása. És akkor már nem a mi erőnkből kell a küzdelmet végigvívnunk, hanem akkor, aki megalázza magát, aki kiüresíti magát, aki minden nap várja az Isten segítségét, és ezt értelmes módon igényeli, és ebben meggyőződése van, annak az élete győzelmes élet lehet. Nem szükséges tehát itt megrekedni, hogy látom a jót, gyönyörködöm az Isten törvényében, de a rosszat követ. Kedves hallgatók, már egyszer elmulasztottam a vetítést, mivel a gondolatmenet úgyis folytatódik 2 hét múlva, de ott már egy más kiszélesülő gondolatmenet lesz, hogyha tetszenének még egy 10 percet megszavazni, akkor most egy gyors vetítéssel fejezném be az előadást. Lehet, vagy pedig még inkább toljam 2 hét múlva. Köszönöm szépen akkor.